First Kings
nyissuk ki a Bibliánkat a Királyok első könyvénél, a 9. fejezetben.
In this book of First Kings we've seen that David has passed off of the earthly scene and he's handed over the rulership of the nation to his son Solomon.
Látjuk, hogy Dávid ugye meghalt, és a birodalom uralmát azt átadta fiának, Salamonnak.
Solomon asked God, give me wisdom, give me an understanding heart to lead your people Israel.
És Salamon olyan bölcs és ismert, vagy bölcs szívet kért, amivel jól tudja majd vezetni Isten népét.
And the Lord said, you've got it, Solomon. I'm going to give you what you've asked for, and I'm also going to give you what you didn't ask for. I'm going to give you wealth and honor.
És erre Isten azt mondta, hogy megadom ezt neked, ahogy ezt kérted, Salamon. Sőt, ezentúl megadok még gazdagságot és hírnevet, amit nem kértél.
And we've seen in our study here that Solomon has built the temple that was on his father David's heart to build for the Lord.
És látjuk, hogy Salamon az, aki megépíti a templomot, ami az ő apjának, Dávid szívében indult meg ennek, tehát az ötlete.
In the last chapter we saw that Solomon prayed and he dedicated the temple to the Lord.
És a múlt alkalommal láttuk, hogy Salamon mint egy odaszánja és dedikálja, vagy odaszánja az Úrnak ezt a templomot.
And it says in chapter 9 verse 1, it came to pass when Solomon finished building the house of the Lord and his own house and all that Solomon desired and wanted to do, that the Lord appeared to Solomon the second time as he had appeared to him in Gibeon.
9. rész, első vers. Amikor Salamon befejezte az Úr templomának és a királyi palotának az építését, és mindazt, amit még Salamon kívánt és meg akart csináltatni, akkor megjelent az Úr Salamonnak másodszor is, úgy, ahogyan Gibeonban megjelent neki.
Now 20 years earlier, and we saw it in chapter 3 of this book.
Tehát a 3. fejezetben, ugyanebben a könyvben, a 20 évvel ezelőtt,
we saw the Lord appeared to Solomon the first time in this place called Gibeon.
Az Úr megjelent Salamonnak, akkor először ott Gibeonban.
Now the Lord appeared to Solomon 20 years earlier in Gibeon in spite of the fact that Solomon was offering sacrifice to God on a pagan altar.
Tehát akkor ott Isten 20 évvel ezelőtt tehát megjelent Salamonnak, annak ellenére, hogy ő pogány oltárokon mutatott be neki áldozatot.
And the Lord had pointed it out that Solomon walked with the Lord, loved the Lord, except that he was offering on this pagan altar. God said, this isn't right.
És az Úr azt mondja róla, hogy ő velem járt, engem követett, de mégis pogány oltárokon mutatott be nekem áldozatot, és ez nem helyes.
But God graciously came to him and said, Solomon, ask me what you want.
És akkor odament az Úr Salamonhoz, és megkérdezte, hogy mit szeretnél, kér tőlem.
Ask anything, Solomon, and he asked for wisdom to guide God's nation.
És Salamon bölcsességet kért ahhoz, hogy vezethesse Isten népét.
And the Lord said, you've got it, and I'm also going to make you unbelievably wealthy and give you great honor, things you didn't ask for.
És azt mondta Isten, hogy rendben, ezt megadom neked, és ezen kívül még gazdagságot és tiszteletet is adok, amit nem kértél.
Now I want you to remember that Solomon didn't ask for those things.
És emlékeztetnélek benneteket, hogy ezeket nem kérte Salamon.
The wealth and all the honor.
A gazdagságot és a tiszteletet.
Because when we go into the next chapter, your mind will be blown at how much wealth the Lord gave to Solomon and to the nation of Israel.
Mert amikor a következő fejezetbe fogunk érni, egyszerűen lenyűgöz majd bennünket az a gazdagság, amit Isten ad majd Salamonnak.
Remember that Solomon didn't ask God for that wealth.
Emlékezzünk, hogy ezt nem kérte Salamon Istentől.
God gave it to him, yes.
De Isten megadta neki, igen.
But Solomon never went by faith in the name of Jesus and claimed all that gold and wealth.
De Salamon nem járult az Úr elé, és nem nyilatkozta meg, és mint egy Jézus nevében kérte ezeket a gazdagságokat és aranyakat.
Solomon was seeking first the kingdom of God, and he just thought, give me wisdom that I can bless your people, that they would have a good king.
Hanem Salamon az Urat kereste, teljes szívéből az ő dicsőségét kereste, azt szerette volna, hogy bölcsessége legyen, hogy az ő népét jól tudja vezetni.
Because God radically used, as we're going to see next week, the unbelievable wealth to draw people to Israel and actually to himself.
és meglátjuk, hogy Isten ezt a hatalmas gazdagságot Salamon életében milyen módon használja arra, hogy ez az idegen népeket, embereket oda vonzza, és ezáltal Istenhez is.
I'm not saying that God will not make people that wealthy. He will. And I know people that love the Lord, good friends of mine, that have been entrusted with unbelievable amounts of resources.
És én nem mondom azt, hogy az Úr nem áld meg embereket nagyon-nagyon nagy gazdagsággal. Én is ismerek, és vannak olyan barátaim, akiknek Isten hatalmas dolgokat, forrásokat adott a kezébe.
But we don't see God telling his people that if you'll just come and claim it, you know, you'll all be filthy rich, you know. That's just not scriptural.
De sehol nem látjuk az igében, hogy Isten azt mondaná az ő gyermekeinek, hogy gyertek elém, és pozitívan valljátok meg ezeket a dolgokat, és akkor mindezek a tieitek lesznek, ezek a, ez a bővölködés és gazdagság.
What we do see is that if we seek first the kingdom of God and his righteousness, he will give us everything we need as we walk in his will.
De azt látjuk, hogy Isten arra hív bennünket, hogy keressük őt, és az, az ő országát, és az ő dicsőségét, és ő minden más megad nekünk.
If you need a car to do what God's called you to do, it is nothing to God. He'll give you a car.
És hogyha szükséged van egy kocsira ahhoz, hogy Isten szolgálatát végezni tud neki, ez semmiben nem kellik, hogy adjon neked.
Because too many people are going to the conferences and the Bible college in your Kastély in Austria is too small now. He'll give you a bigger kastély.
És hogyha szükséged van egy kastélyra, akkor Istennek ez semmit nem jelent, hogyha az ausztriai kastély kezd túl kicsi lenni, hogy egy még nagyobbat adjon Magyarországon.
God doesn't want our hearts set on riches. He tells us, if riches increase, do not set your heart on them.
És Isten nem akarja szívünk erre a gazdagságra figyeljen, hogyha a gazdagság növekszik, Isten azt mondja, hogy ne ebbe kapaszkodjon a szívetek.
And there are people, there are parts of the body of Christ, believers, that are being taught to seek after riches.
És az egyházon,
to focus on riches. This is not God's way for us.
Az egyházon belül is nagyon sok hívő testvérünket arra tanítják, hogy erre figyeljenek, hogy ezt keressék, a gazdagságot és a pénzt.
Seek ye first the kingdom of God. That's what Solomon was doing.
Hanem keressétek először az Isten országát, és ezt teszi Salamon is.
And God decided that through Solomon he was going to pour out amazing resources and draw people from all over the world that would come to know God through that way.
És úgy döntött Isten, hogy Salamon kezében ezen keresztül a nagy gazdagságon, bővölködésen keresztül népeket, embereket fog oda vonzani magához.
But Solomon now has built and he's dedicated this temple.
És Salamon megépítette ezt a templomot, és oda szánta azt Istennek.
And God appears now again to Solomon in answering Solomon's prayer that we saw in the last chapter.
És most megjelenik az Úr újra Salamonnak, megválaszolva azt a kérést, amit akkor az előző fejezetben kért.
Now it's been 20 years since God first appeared to Solomon in Gibeon.
Tehát Gibeonban 20 évvel ezelőtt volt tehát az, hogy először megjelent az Úr Salamonnak.
And if you study out these chapters, you can find all the clues and do the math and you'll see that it's 12 years since Solomon has prayed that prayer of dedication.
És ha kiszámítjuk, összeadjuk, akkor úgy megláthatjuk, hogy 12 év kell, hogy 12 évvel ezelőtt imádkozza Salamon ezt az imádságot, amikor oda szánják a templomot.
God allows many times large time lapses between our, you know, supernatural experiences with him.
De Isten néha megenged nagyobb időszakokat, hogy elteljenek, aközött, hogy ilyen természet fölötti megtapasztalásaink vannak vele.
You know, so many Christians, they pray a prayer and they open their eyes and if the prayer's not answered in front of them immediately, they think, oh, God didn't hear me.
És sok keresztény, amikor az imádságot elmondva kinyitják a szemüket, azt várják, hogy akkor azonnal megtörténjen, amit kértek. És ha nem így van, akkor azt gondolják, hogy akkor biztos Isten nem hallott meg engem.
It's been 20 years since the Lord appeared to Solomon, and now he appears again.
Tehát 20 év telt el azóta, hogy először megjelent Salamonnak az Úr.
It's been 12 years since he prayed the prayer. Now God's speaking to him about the answer to that prayer.
És 12 év azóta, hogy ezt az imádságot elmondta, és erre reagál az Úr.
What do we do between supernatural experiences with the Lord? What do we do?
És mi mit teszünk ezekben az időkben, ilyen megtapasztalások között?
I'll tell you what we do. We walk by faith.
Elmondom, hogy mit teszünk, hitben járunk.
What do we do when we don't feel the Lord's presence?
Mit teszünk akkor, amikor egy időszakra például nem érezzük az Úr jelenlétét?
What do we do if perhaps we go through a season where you actually feel horrible.
És mit teszünk, amikor iszonyúan rosszul érezzük magunkat egy időszakon át?
Your back hurts.
Fáj a hátad.
You're tired.
Vagy fáradt vagy.
Or you're under spiritual attack, or perhaps all the above at one time.
Vagy lelki támadás ér téged, vagy ezek együtt mind egyszerre.
Because let me tell you, God will at times, by His Spirit, He will drive you into the wilderness experience and let you go there for a while.
Mert igenis Isten az ő szent lelke által belevezet ezekben a pusztai megtapasztalásokban, ebben a pusztába.
And he'll even allow the spiritual attack to come.
És még a lelki támadásokat is megengedi, hogy az életükbe jöjjenek.
There are too many of God's kids today that if they're not feeling it, they're not feeling good or having the experience, then there's just this absolute shallowness about their walk with the Lord.
És nagyon sok gyermeke Istennek úgy él, hogyha nincsenek megtapasztalások, nincsenek ilyen nagy érzelmi megtapasztalások Istennel, akkor nagyon egyhangú és nagyon sekélyes ezek nélkül az Istennel való kapcsolatuk.
There are brothers and sisters in the body of Christ that are actually constantly seeking signs and wonders and seeking feelings and experience because they don't want to walk by faith.
És nagyon sok gyermeke Istennek Krisztus testén belül ezeket a jeleket és csodákat keresi, és ezekre a tapasztalatokra és érzésekre vágynak, és ezekre alapoznak, mert nem akarnak hitben járni.
When our Lord Jesus was baptized in the Jordan River by John,
amikor János megkeresztelte a Jordán folyóban az Úr Jézust,
immediately the scripture says he was driven by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil for 40 days and 49.
Azt mondja az ige, hogy a lélek akkor őt kivitte a pusztába, ahol 40 napon át kísértést szenvedett.
Why would the Spirit drive the Son into the wilderness to be tempted by the devil for 40 days and 40 nights?
Vajon miért vezetné a Szentlélek a fiút ki a pusztaságba, hogy ilyen kísértések érjék őt 40 napon és 40 éjjel át?
Well, everything that our Lord Jesus Christ experienced was so that we could see what it looks like when a man walks in absolute dependence upon the Father.
És ez idő alatt megláthatjuk, hogy milyen az, amikor valaki teljes függésben, az Atyától való függésben él és jár.
Jesus shows us what real faith looks like lived out.
Jézus megmutatja nekünk, hogy milyen az igaz hit, amint azt megéli.
And let me tell you, when he was in that wilderness for those 40 days and 40 nights, he felt horrible.
És amikor ő abban az időszakban volt, a 40 nap és 40 éj alatt, éjszak alatt, akkor borzasztóan érezte magát.
He didn't feel the warmth and the comfort of the Father's presence.
Nem érezte az Atya jelenlétének melegségét.
He was absolutely exhausted and more progressively exhausted as each day went by.
Elfáradt volt, kimerült volt, egyre jobban, ahogy az idő telt.
He was hungry.
Éhes volt.
Hungry, very hungry, and under radical spiritual attack.
Nagyon éhes volt, és nagyon nagy lelki támadások alatt volt.
And what did the Lord do?
És mit tett az Úr?
Did he give up in despair?
Feladta volna elkeseredésében?
Did he just say, forget this, man? This is not my idea of what the Christian life is supposed to be, you know.
Azt mondta, hogy felejtsük el ezt az egészet, az a keresztény életet én nem így képzeltem.
You know what he did? He held on to the word of God, even as the enemy was attacking and seeking to distort the word of God.
És akkor azt tette, hogy ragaszkodott a végsőkig az Isten igéjéhez, amelyeket az ellenség pontosan ezen keresztül támadt át, ezt akarta kiforgatni.
This is the heart of walking by faith.
Ez a szíve, lelke a lélekben való járásnak.
The biblical concept of walking by faith means walking by faith in the word of God.
Ez azt jelenti szó szerint, hogy Isten igéjébe vetett hit által élünk.
No matter how you feel.
Attól függetlenül, hogyan is érezzük
magunkat. No matter what your experience might be.
Hogy akármi legyen is az éppeni megtapasztalásunk.
You hold to the word of God.
Mi kapaszkodunk, ragaszkodunk Isten igéjéhez.
And every time Jesus answered the devil who came at him attacking him, every time he said, "It is written." And he came back and he said, "This is what God said."
És minden alkalommal, amikor Jézus, mint egy visszavágott a sátán próbálkozásaira és támadásaira, mindig úgy kezdte, hogy mert megvan írva, és már elmondta, hogy mi van az igében arról írva.
The Spirit of God will at times drive you into a wilderness
experience. És Isten lelke néha belevezet bennünket ezekbe a pusztai időszakokban.
And every time you will initially think something strange is happening to me. What went wrong?
És mindig úgy fogjuk, azt gondoljuk majd először, hogy mi történt, valami nagyon furcsa van, és mi ez?
But like Peter says in 1 Peter, don't think it's strange concerning the fiery trial that's to try you.
De 1 Péterbe Péter is ezt írja, hogy ne gondoljátok furcsa módon, mert ne lepődjetek meg, amikor különböző megpróbáltatásokon mentek keresztül.
As if something strange were happening. Peter knew you would think it was strange.
Mintha valami furcsa dolog, meglepő dolog történne veletek. Tudta Péter, hogy mi ezt fogjuk gondolni.
But God's working on your faith. It's more precious than gold that perishes, even though the gold is refined in fire.
Mert Isten munkálkodik eközben a te hiteden, ami ki éget és ki tisztít és értékesebb lesz az, mint az arany, amit ugye kiégetnek.
God will purposely allow there to be time lapses between your experience with Him and in His presence. He'll allow that purposely.
És Isten szándékosan megengedi, hogy legyenek időszakok, amik eltelnek, a közben, hogy megtapasztaljuk őt.
So that you might grow in true faith. Which holds on to the word no matter what you feel.
Hogy a te hited, az igébe vetett hited növekedjen ezek e között. Tehát, hogy a hitbe vet, az igébe veted a bizalmadat.
So if you wondered what's going on in those times, that's what's going on. God's seeking to increase and to develop your faith in the word.
Tehát a csodálkoztál, és azon gondolkodtál, hogy vajon mi történik ez idő alatt, ez történik. Ő munkálkodik, és építi a te hitedet.
And so the Lord appears now to Solomon the second time, 20 years later.
20 évvel később tehát Salamonnak megjelenik az Úr megint.
12 years after he's prayed this prayer and the Lord said to him, I have heard your prayer and your supplication that you made before me and I have consecrated this house which you have built to put my name there forever and my eyes and my heart will be there perpetually forever.
Tehát ott volt, és Salamon elimádkozta az imádságot, és most itt a harmadik versben itt van az Úr válasza. Meghallgattam imádságodat és könyörgésedet, amikor könyörögtél előttem. Megszentelem ezt a templomot, amelyet építettél, hogy ott legyen az én nevem mindörökké. Ott lesz a szemem és a szívem is mindenkor.
Now you remember that prayer of Solomon. He was so excited, you know.
Emlékeztek, amikor a templom felszentelésekor milyen izgatott volt Salamon.
He started out his prayer standing up with his hands stretched out towards the heavens.
Úgy kezdte az imádságot, hogy kezeit az ég felé emelte.
And sometime during the prayer, he went down to his knees with his hands continuously stretched out towards the heavens.
És valamikor az imádság közepette, ő térdre borul, és ugyanígy a kezeit az ég felé tartja.
And what we saw in that prayer last chapter, last week, is actually the first mention of this type of physical posture in prayer where someone's on their knees in prayer.
És ez az első alkalom ebben a múltkori fejezetben, hogy látjuk, hogy valaki a térdére borulva imádkozik.
Now it's true that God is primarily concerned about the posture of our hearts in prayer.
És biztos, hogy igaz az, hogy Isten elsődlegesen a szívünknek a hozzáállása érdekli.
But listen, it is also true that more than often, more times than not, the postures of our bodies reflect the posture of our heart.
De az is igaz, hogy nagyon sokszor, vagy gyakrabban tehát, gyakran a testünknek a testünk, tehát ahogy imádkozunk, a testtartásunk kifejezi a szívünknek a hozzáállását.
If there's a guy that every time, you know, you start praying, he always just kind of lays down on the couch and he's just like halfway sleeping the whole time. That kind of is his practice.
És ha valakinek például az a szokása, hogy a díványon elfeküdve, félálomba így imádkozik.
It's probably true that he really doesn't have a fervency in his heart.
Valahol lehet,
prayer
hogy
before God. You know, it's more likely than not that the posture of his body reflects the posture of his heart.
Valahol lehetséges, hogy ez a buzgalom, és sincs annyira meg az ő szívében, tehát az imádságra való buzgalom.
Solomon was praying fervently. He was stretching out to God. He was really doing business with God. And he was humbling himself before the Lord.
Tehát Salamon nagyon buzgón és kitartóan imádkozik, kitárt karokkal, kinyújtva azokat Isten felé. Ő Istennel tárgyal.
And we see in 1 Chronicles, the book of 1 Chronicles, that God answered that prayer immediately by sending fire and consuming the sacrifice that he had put upon the altar.
Az egy krónikában meglátjuk, hogy erre Isten rögtön válaszol, amint tüzet leküldve, mint egy felemészti az ott hagyott áldozatot.
The Lord had answered fire with fire. The fire of Solomon's heart, the fervency of his heart, God had answered it with fire from heaven.
És ezt a tüzes odaszántságot és imádságot Isten a mennyből jövő tűzzel válaszolja.
What kind of prayer accomplishes much?
És hogy melyik imádság az, ami sok mindent elér?
James tells us in James 5:16, the second half of James 5:16, the effective fervent prayer of a righteous man avails much.
Tehát azt írja Jakab 5:15-ben, hogy a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt.
The effective fervent prayer, fervency in prayer of a man that is righteous by faith in Christ, that avails much.
Tehát azt írja az ige, hogy a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt és felsegíti őt.
A lot of Christians, they're not seeing God answer much prayer, and I believe many times it's because they're not really praying.
És sok keresztény azt gondolja, hogy nem tapasztalja Isten válaszát, de lehet, hogy azért, mert nem is igazán imádkoznak.
Oh God, you know, take this, bless this day, Lord, and you know, blah, blah, blah.
Hogy Uram, legyen ez meg az, legalább ezt a napot.
God just never is really moving. You know, he's waiting for you to do business with him, that's what he's doing.
És arra vár, és azon csodálkozik, hogy Isten miért nem munkálkodik az életében, de hát Isten is arra vár, hogy valóban odaszánd magad, és igazán tárgyalj vele, beszélj.
If you just come and mumble a bunch of stuff before God, you know, that's what you're doing. He's like going like, what are you mumbling about, you know?
De hát csak így a szíved így motyog ő előtte, nem nagyon mit mondanod, akkor azon gondolkozik ő is, hogy most akkor mit akarsz mondani?
In the book of Hebrews it says, without faith, it's impossible to please God.
És a zsidókhoz írt levélben az van, hogy hit nélkül nem lehetünk kedvesek Isten előtt.
And then he expounds on it a little bit.
És aztán egy kicsit részletezi is.
He says, for he who comes to God must, number one, believe that God is.
Tehát először, aki Isten elé megy, annak hinnie kell abban, hogy ő van.
And number two, you must believe that God is a rewarder of those that diligently seek him.
Másodszor pedig el kell higgyed, hogy ő megjutalmazza azokat, akik hűségesen keresik őt.
Have you diligently sought God, fervently prayed about anything?
Te hűségesen, kitartóan, buzgón imádkoztál bármiért is.
That's the kind of prayer that Solomon offered unto the Lord, and now the Lord appears to Solomon a second time saying, I heard your prayer and your supplication, which means your intensity in prayer. And that you've made before me, and I've consecrated this house that you've built for me.
Tehát Isten meghallja ezt a buzgó, kitartó, és azt írja az ige, hogy imádságot és könyörgést, tehát amit ahogy Salamon imádkozik az Úrhoz.
And I've consecrated this house. How did God consecrate the house?
És azt mondja, hogy megszentelem ezt a templomot, és ez hogyan teszi Isten?
We saw it. He filled the house with his glory. He filled it with his presence.
Úgy, hogy megtöltötte a dicsőségével, megtöltötte ezt a házat az ő jelenlétével.
And let me tell you, any place, any heart that has been filled with the presence of God, that's a holy place.
És bármelyik hely, bármelyik szív, amit betölt Isten jelenléte, ez egy szent hely.
And the Lord has told, he's told Solomon that he has put his name there forever.
És ezt mondja Salamonnak, hogy az ő nevét, hogy ott legyen az én nevem mindörökké.
Now the Lord didn't say to Solomon that he would live in that physical box there forever. He doesn't say that.
Nem azt mondja Salamonnak, hogy én ebben a kis házban, vagy ebben a kis dobozban fogok élni, vagy lakozni.
And if you know anything about history, 400 years after this, the Babylonians will come in and wipe the house off and carry Israel off captive.
És ha tudtok bármit is a történelemből, tudjátok, hogy 400 évvel ezután a babiloniak jönnek le, és elpusztítják a templomot, és Izrael népét elviszik fogságba.
But what God is saying here to Solomon is that my eyes and my heart, my affections and my attention will be forever, perpetually on this place.
Amit viszont mond Isten az, hogy a szemem és a szívem mindig itt lesz, és a figyelmem, a tekintetem mindig itt lesz.
This is a radical thing here.
És ez egy nagyon nagy dolog itt.
Forever, perpetually, my eyes and my heart, my attention, my affections will be in this place, Jerusalem, where this house is built, the Temple Mount area.
Hogy ott lesz a szemem és a szívem is mindenkor, a gondolataim, az érzéseim, a figyelmem ott lesz ezen a hegyen, ott Jeruzsálemben, a templom hegyen.
In the book of Isaiah, the book of Zechariah.
És az Ézsaiás könyvében, a Zakariás könyvében.
As we're studying on Sundays, even in the millennial reign of Christ as king, He's going to reign right there in Jerusalem, right from that place.
És látjuk az ezer éves királyság alatt Jézus innen a Jeruzsálemből a templom hegyről fog uralkodni.
And we're going to see the glorious details of that as we continue to study the revelation on Sunday morning.
És ennek a dicsőséges részleteit ennek a királyságnak megnézzük majd, és egyre többet fogunk megérteni ebből, ahogy tanulmányozzuk a Jelenések könyvét vasárnaponként.
Even after Jesus shows us,
miután Jézus, még azon, hogy Jézus megmutatja nekünk.
Even after he shows us in that millennial reign what a king was supposed to be, when he shows us how politics were supposed to happen, the 1,000-year reign of Christ, even in the New Jerusalem, even in heaven, there's going to the dwelling place of God is called the New Jerusalem.
Tehát ez alatt az idő alatt, ahogy ez alatt az ezer év alatt megmutatja Jézus, hogy milyennek tervezte, milyen lett volna az uralkodása, az itt az élet, a politika, annak megfelelő módján, akkor is a mennyenek az ő trónusát az új Jeruzsálemnek nevezi.
God's constant attention, God's unending affection lies in that city.
Tehát Isten állandó figyelme és az ő odaszánt szíve és érzelmei mindig ott lesznek ezen a városon.
If you're anti-Semitic,
hogyha antiszemita érzéseid vannak,
maybe you're a Christian and you've got some type of idea that the Lord is finished with the Jews. It's now all about the church.
És hogyha olyan gondolataid vannak keresztényként, hogy Isten végzett, befejezte a dolgát a zsidó néppel, és most már csak mi az egyház vagyunk neki.
You need to be very careful.
Ezzel óvatosnak kell lennünk.
Because the Lord God says, my eyes and my affections will be in that place continuously forever.
Mert itt az igében ezt írja Isten, hogy az én szemem, az én figyelmem mindig, mindörökre ott lesz.
Now there is a theology that was developed several hundred years ago.
Több száz évvel ezelőtt kialakult egy valamiféle teológia.
The root of which was absolute unbelief.
Aminek gyökere abszolút teljes hitetlenség.
The people looked and they said, God cannot be literally meaning Israel with all of these promises that concern Israel. He can't literally mean that.
Hogy Isten biztos nem értheti szó szerint azt, hogy Izraelre gondol, amikor mindezeket az ígéreteket és ezeket a dolgokat mondja.
The Jews have been scattered throughout the world for 1500 years.
Mert 1500 éve a zsidó nép szana széjjel van az egész világban.
Israel's a wasteland of sand and it's worthless.
Izrael egy pusztaság, egy homoktenger, egy semmi.
Even though God said that he would bring his people back.
És még ha Isten meg is mondta, hogy az ő népét összegyűjti.
Even though the promises spoke about Israel.
És bár az ígéretek egyértelműen Izraelnek szólnak.
A theology and a lot of Christians even today hold to this theology.
Mégis kialakult egy ilyen fajta teológia, és ezt nagyon sok keresztény mai napig így tartja.
It's called replacement theology.
Ezt a helyettesítő teológiának nevezik.
Every time you see Israel, just know that now it's speaking about the church.
Hogy bármikor ezt a szót nevet látjuk, hogy Izrael, akkor helyettesítsd azt, de az egyházzal.
Well, that's dangerous to just arbitrarily make that edict. That every time it talks about Israel, now we're just going to say it's talking about the church.
Ez elég veszélyes, hogy ilyen önkényes módon most így eldöntjük, hogy amikor Izraelt látjuk, olvassuk, akkor ez biztos az egyházról beszél mindig.
You see, they couldn't even conceive of God literally bringing millions of Jews from all over the earth and bringing them back and them establishing a state again. It was just impossible in their minds.
És akkor elképzelhetetlennek tűnt, hogy Isten összegyűjtse a népét, és több milliónyi embert egy helyre összehozzon, ami akkor egy pusztaság volt.
But this has happened.
Pedig ezt most már látjuk, hogy ez megtörtént.
God did bring them back.
Isten ugyanis összegyűjtötte őket.
And we're going to talk about that tonight a little bit.
És egy picit erről beszélünk is ma este.
But the Lord said, I've heard your prayers, and my eyes and my affections are going to be on this place forever.
Tehát hallottam a könyörgésedet, az imádságodat, és ott lesz a szemem és a szívem mindörökké.
And he says, now if you walk before me, listen to this, Solomon, if you walk before me as your father David did, now as God was speaking this to Solomon, he probably thought, that's going to be pretty easy.
És ha te előttem jársz, ahogyan járt apád Dávid is, tiszta szívvel és őszintén, és akkor talán azt gondolhatta ő, hogy hát ez egész könnyű lesz.
If I walk before you like my father David,
hogy úgy járok előtte, mint az én apám Dávid, hát legalább olyan jól tudok majd előtted járni.
Solomon knew of the weaknesses of his father.
mert Salamon nagyon jól ismerte
David's weaknesses.
Dávidnak, az ő apjának gyengeségeit, egész Izrael ismerte azokat.
His flaws and his failures.
Az ő hibáit, az ő vétkeit.
His struggles.
A küzdelmeit.
But God says to Solomon, if you walk with me and you walk in my ways as your father David did, notice, with integrity of heart.
És ha te előttem jársz, ahogyan járt apád is, apád Dávid is, tiszta szívvel és őszintén.
According to all that I command you and you keep my statutes and judgments, then I will establish the throne of your kingdom over Israel forever, as I promised your father David, saying, you shall not fail to have a man to sit on the throne of Israel.
És megteszel mindent, amit megparancsoltam neked, megtartva rendelkezéseimet és végzéseimet, akkor állandóvá teszem királyi trónodat Izraelben örökké, ahogyan megértem apádnak Dávidnak.
What does God want? Does he want you to be a good little religious boy or girl?
Vajon mit akarhat Isten tőled? Azt szeretné, hogy egy jó vallásos fiú vagy lány legyél?
God uses David's heart as the standard by which God will judge all the kings of Israel that are coming.
És Isten Dávid szívét használja példaként. Ő hozzá méri az összes többi királyt, aki jön Izraelben.
And let me say, with all of David's struggles, all of his weaknesses, his stumblings, his failures.
És minden küzdelme, minden gyengesége elbukásával együtt.
David had a heart that was only for God.
Dávidnak olyan szíve volt, ami egyöntetően Istené volt.
David never once even dreamed of turning his heart away from God and worshiping the false gods of the nations that surrounded Israel.
Dávid soha nem gondolt, még nem is gondolt arra, hogy elforduljon az élő Istentől, és valamilyen más hamis isteneket imádjon, mint a többi nép, környező nép.
Yes, David had struggles.
Igen, Dávid is küzdött dolgokkal.
His sins are famous for all the world to know.
Az ő bűneit, az elég egész világ ismeri.
Most of yours are secret.
A te legtöbb bűnöd pedig elég jól titokban marad.
But David went to God for help.
De Dávid Istenhez ment segítségért.
Even when he fell, he knew the Lord is God. The Lord is my salvation. He alone can save me. And God did save him.
És amikor elcsúszott, amikor elesett, akkor tudta ő, hogy egyedül Isten az, aki az ő megmentője, aki az ő megbocsátója, és így volt. Isten az ő segítségére jött.
Now, man will judge your performance.
Az emberek meg fogják ítélni a te viselkedésedet.
God looks at your heart.
De Isten a szívedet nézi.
I believe God wants to encourage some of you here tonight.
És hiszem, hogy Isten szeretné többeteket bíztatni ma este.
The Lord's not just looking at you going, oh, I wish you were a better boy, a better girl. I wish you were just, doing a little bit better outwardly.
És sosem úgy néz rád Isten, hogy bárcsak egy kicsit jobb lennél, bárcsak egy kicsit jobban viselkednél, és jobban tüntetnéd fel magadat, nem? Mert Isten a szívedet keresi.
And you know what, when a Christian falls and stumbles in sin, you know what, they hate it.
És amikor a keresztény ember elesik, elbukik a bűnben, akkor ők ezt utálják.
And we can't stay there because we become miserable there.
És egyszerűen nem is tudunk megmaradni abban, mert annyira nyomorultul érezzük abban magunkat.
Before Christ lived in me, I could live in sin all day long. I needed sin to get a good night's sleep.
És Krisztus mielőtt bennem lakozott, egyszerűen nem számított, hogy vétkeztem, hogy bűnben vagyok. Abban lubickoltam, és jól éreztem magam abban.
Now if I stumble and fall,
ha most elbukok és elesek,
I'm so miserable. If I stay there for a little season, I get so radically wretched and I can't live like this and I must God, you must cleanse me and restore me.
Nyomorultól érzem magam, ha elbukom, és ha egy kis időszakra benne is maradok, akkor már végképp nem bírom egy idő után, és muszáj, hogy kiáltsak Istenhez, hogy tisztíts meg engem a bűnömtől.
God sees your heart tonight.
És Isten látja a te szívedet.
He knows your struggles.
Ismeri a küzdelmeidet.
He sees that you're here and you got your Bible open.
Látja, hogy itt vagy, és a Bibliádat kinyitva.
You're not looking for help from some demonic false god, but you're here going, God, reveal your mercy to me. God, you must save me. And you know what? God loves you. God delights in you, his child.
És látja Isten, hogy nem valahol máshol keresel hamis isteneknél valamilyen megoldást, hanem itt vagy, és ő elé hozod a szívet, tőle várod az ő kegyelmét, az ő szeretetét, hogy mutassa meg, és ő ezt látja, és ő munkálkodik
is. The Pharisee would look at David and go, this guy is just the most, wretched example, throw him out, stone him to death.
És a farizeusok úgy látják Dávidot, mint egy borzasztó példát, egy bűnös embert, meg kell kövezni és félredobni.
And the Pharisee outwardly had a performance that looked perfectly clean.
A farizeus viselkedése kívülről teljesen tiszta.
But the Pharisee had no heart for God.
De a farizeus szíve az üres volt, nem volt semmi ragaszkodása Istenhez.
And when God came into human flesh and spoke to the Pharisee, he said, "You're of your father the devil. You don't even know God."
És amikor eljött Krisztus testben közénk, és ott beszélt a farizeusokkal, megmondta, hogy ti atyátoktól, a sátántól származtok.
You're a religious, holier than thou. Liars, what you are, you hypocrite.
Tehát teljes képmutatók vagytok, szenteknek állítjátok be magatokat, és hazugok vagytok.
David, with all of his weaknesses, he had a heart that was one. It was only towards God. God, help me. God, save me. God, you're my hope.
Hogy Dávid minden baja és minden bűne ellenére a szíve egyedül Istenbe kapaszkodott, hogy ő mentse meg, ő segítse, ő tisztítsa meg őt.
That's why David's heart became the standard by which all the other kings of Israel would be judged.
És ezért van az, hogy Dávid szíve lett a mérce. Ehhez méri Isten az összes többi király szívét.
David fell, but you know what? He got out. He confessed. He got restored, and he returned to the place of worship.
Dávid, amikor elbukott, felállt, odament Istenhez, és megvallotta, és helyreállt, és odament, és tovább dicsérte Istent.
So God says to Solomon, David's son, if you walk with me in that type of heart,
és ezért mondja tehát Salamonnak, az ő fiának, hogyha ilyen szívvel jársz előttem, akkor áldott leszel.
But notice, if you or your sons at all turn from following me, you don't keep my commandments and statutes that I set before you, but you go and you serve other gods and you worship them.
Ha azonban konokul elfordultok tőlem, ti és utódaitok, és nem tartjátok meg parancsolataimat és végzéseimet, amelyeket elétek tártam, hanem más isteneket fogtok tisztelni, és azokat imádjátok.
God says, if your heart is set on spiritual adultery,
hogyha a szívetek lelki paráznaságra vágyik, vagy azután sóvárok, hogyha elfordultok tőlem, aki a ti lelketek szerelmese vagyok, én, aki téged azelőtt szerettelek, hogy te ismertél volna, hogy tudtál volna bármit rólam,
I who took you out of slavery, out of bondage, and I lifted you up and I blessed you. If you turn from me,
én, aki kivittelek, kiváltottalak a rabságból, és felemeltelek, és megáldalak, ha te elfordulsz tőlem,
and you go and you start running after, embracing these demonic false gods,
és elkezdesz rohanni, és mindenféle más hamis démoni isteneket imádni,
and God says, then I'm going to cut Israel, that I will cut Israel off from the land which I've given them, and this house that I've consecrated for my name, I will cast it out of my sight, and Israel will be a proverb and a byword among the nations. Notice this.
Akkor kiirtom Izraelt arról a földről, amelyet nekik adtam, ezt a templomot, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem színem elől, Izrael pedig példabeszéd és gúnytárgyává lesz minden nép előtt.
God does not say here, I will throw my people away.
Nem mondja Isten azt, hogy mint egy elvetem, kidobom az én népemet.
Because God does not forsake his people.
Mert Isten nem hagyja el az ő népét.
He says, if you go on, and you're set on spiritual adultery,
hogyha te tovább jársz, és lelki paráznaságban élsz, és válványimádásban.
You know, God is a radical lover. That's all that's going on here. God is in love with his people.
Amit itt látunk, az az, hogy Isten hatalmas módon szeretetét fejezi ki az ő népe felé.
God has blessed them beyond your imagination.
Hogy Isten a minden képzeletünket felülmúlva áldotta meg ezt a népet.
But if you're going to go after other gods, and you're going to embrace them, and worship them, and commit that adultery spiritually,
és hogyha te mégis továbbállsz, és más isteneket, más démoni isteneket kezdesz el imádni, mint egy így lelki paráznaságot, házasságtörést elkövetve,
he said, three things will happen to Israel.
Akkor három dolog fog történni Izraellel.
They'll be cut off from the land,
tehát kiírtom őket erről a földről,
that I've given them. This house that I've consecrated, it will be cast out.
Azt a templomot, amelyet nevemnek szenteltem, elvetem.
And Israel will become a proverb and a byword among the nations.
És Izrael egy példabeszél és gúnytárgyává lesz a népek között.
And as for this house that's exalted, everyone who passes by it will be astonished and hiss and say, why has the Lord done this? Number one, to the land, and number two, to this house. Why did God do this to the land and the house?
és bármilyen felséges is ez a templom, mégis aki csak elmegy majd mellette, elborzadva sziszen fel, és ezt kérdezi, miért bánt így az Úr ezzel az országgal és ezzel a templommal?
And then they will answer, because they forsook the Lord their God, who brought their fathers out of the land of Egypt. Notice this, and they've embraced, like a lover, they've embraced other gods and worshiped them and served them. Therefore the Lord has brought this calamity upon them.
És ezt fogják el felelni azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenüket, aki őseiket kihozta Egyiptomból, és más istenekhez ragaszkodtak, az angol jobban kifejezi, hogy mint egy más isteneket öleltek, és azokat imádták, azokat tisztelték. Ezért hozta rájuk az Úr mindezt a veszedelmet.
And let me tell you this, Israel did go on to turn their back upon their lover.
És Izrael valóban hátat fordított, és elutasította az ő szerelmesüket,
Istent.
És más nemzetek démoni isteneit ölelték át, és ragaszkodtak hozzájuk.
God to this day has not forsaken them.
És Isten a mai napig sem hagyta el őket.
But when they forsook God and embraced these other gods, he cut them off from the land. They were scattered.
De amikor mint egy ilyen módon elutasították Istent, ő valóban kiirtotta őket a földről, erről a helyről, és szétszórta őket a világban.
The temple was torn down, it was destroyed.
És a templomot teljesen tönkretették, elpusztították.
And they became a byword among the nations where they were scattered.
És gúny tárgyává lettek ők a népek között, ahova szétszóródtak.
It happened 400 years after this.
400 évvel ezután történt tehát, amikor Babilon jött és elpusztította,
then they returned to the land,
hogy visszatértek a földre.
They rebuilt the temple under Ezra and Nehemiah.
És Nehémiás alatt újraépítik a templomot.
And they returned to the Lord.
És visszatérnek az Úrhoz is.
And then they turned again from the Lord.
Majd újra elfordulnak az Úrtól.
And God took them, put them out of the land.
És akkor újra, mint egy elveti őket a földről.
Allowed their temple to be completely crushed again.
Megengedte, hogy a templomot újra tönkretegyék teljesen.
And scattered them among the nations.
És szétszórta őket megint a nemzetek között.
And then they came back again.
Majd újra összegyűlnek.
And their temple was rebuilt in the time of Herod, which was the time of Christ.
És Heródes ideje alatt újra felépül a templom, ugye ez a Messiás, Jézus ideje alatt van.
Many of them returned to the Lord and recognized the Messiah.
Nagyon sokan az Úrhoz térnek.
Thousands upon thousands of Jews.
És zsidók ezrei térnek meg a Messiáshoz.
Realize that the first myriads, thousands upon tens of thousands of Christians were all Jews.
És felismeritek ezt a tényt, hogy az első ezrek, tízezrek, akik hittek Jézusba, azok zsidók voltak.
And the rest of the nation rejected him.
És a nemzet többi része elutasította őt.
And Jesus said, the temple's going to be torn down. You're going to be scattered to the four corners of the earth.
És Isten megmondja, hogy egyszerűen szét lesztek szórva a világ négy sarkába.
And in 70 AD, Titus of Rome came in and destroyed that temple.
És 70-ben Krisztus után Titus jön és lerombolja megint ezt a templomot.
The Jews were driven to the four corners of the earth once again.
És még egyszer a zsidó nép teljesen szétszóródik a világ népei
között. And they become a byword among the peoples.
És gúny tárgyává lesznek a népek között.
All over the world, the anti-Semitism.
Mindenhol van antiszemitizmus a világon.
Dirty Jews, you know.
Mindenki koszos és ilyen-olyan zsidók.
They're byword among the peoples.
Egyszerűen gúny tárgyává lettek.
Now an interesting phenomenon in this past 100 years.
Érdekes jelenség az utóbbi 100 év alatt.
And actually very interestingly for you here in Budapest, you Magyars.
Nagyon érdekes számotokra érdekes tény tehát nekünk magyaroknak.
There began a movement a little over 100 years ago that was first envisioned by a Hungarian man that was born at the site of the synagogue here on Dohány utca.
És tehát ez a mozgalom, ami körülbelül 100 éve kezdődött, ennek alapítója egy magyar ember volt, aki a Dohány utcában, a Dohány utca és zsinagóga utcában született, ez a Theodor Herzl nevű ember.
He envisioned the Jews moving back again to the Holy Land.
Ő egyszerűen megálmodta, mint egy ez volt a látás, a víziója, hogy a zsidó nép visszatér a Szent Földre.
The Zionist movement set up a fund, and they went back and they bought the land off the locals, piece by piece, they bought it.
És a cionista mozgalomnak, tehát a megalapulása után ők, ez a mozgalom elkezdte telekről telekre felvásárolni az egykori Szentföld területét.
The people that were there were almost laughing. It was a big wasteland. It was useless.
Az ott élő emberek kinevették ezt az egész mozgalmat, hogy milyen felesleges dolog ez, hisz az egész egy pusztaság, egy semmi.
Millions of Jews have made their way back from the four corners of the earth.
És milliónyi zsidó ember tért ide vissza a világ minden részéről.
In the 40s, Israel was established again as a nation.
És a 40-es években Izrael mint nemzet megalakul újra.
But let me say this, there has not as of yet been a return to the Lord.
De eddig még nem történt meg az, hogy vissza is tértek volna az Úrhoz. És nem épült föl újra még a templomjuk.
Now it's radically interesting.
Ami viszont nagyon-nagyon érdekes.
I've been to Israel 5 times now.
Most már 5-ször voltam Izraelben.
I've been 4 times to the Temple Institute that's right there.
A templomnak a...
Looking over the Temple Mount in
a templom intézmény, vagy ebben a templom, tehát a templomban már többször voltam, ami ugye így oda, ott a templomhegyre néz.
The Jews there are absolutely completely prepared now to rebuild their temple. They have everything ready.
A zsidók ott tehát mindennel felkészültek, és mindent előkészítettek arra, hogy felépítsék a templomokat.
Everything that you find that Moses commanded them, the priestly garments, the harps, the candlesticks, everything, it's already made and ready and waiting.
Minden, amit Isten elrendelt, amit látunk az Ószövetségben, az összes templomi kelléket, a főpapi ruházatot, a gyertyatartókat, a hárfákat, mindent.
There's a big problem, a huge problem.
De van egy nagyon nagy problémájuk.
And it's got a big golden dome roof on it.
És ennek nagy, van egy nagy aranyozott teteje.
The Mosque of Omar, one of the holiest Islamic religious site is sitting on the Temple Mount.
A Szikla templom, tehát a muzulmán vallás központja, annak a szíve, az ő templomuk, ott van ezen a hegyen.
Not just that, but surrounding the nation of Israel, this little tiny nation, are these huge nations of Islamic Arabs that all want Israel to be driven into the sea, into extinction. That's a picture of having a very unfriendly neighborhood.
És mindeközben ez a piciny ország körbevéve hatalmas és erőteljes és nagyon hát igen, nagyon rossz szomszédnak mondható muzulmán országokkal, akik arra vágynak, hogy mindegy őket bele sodorják és elpusztítsák ott a tengerben, tehát valóban nem túl jó a szomszédság.
If Israel just went for it and just said, okay, today we're going to rebuild our temple, it would surely trigger World War III.
Ha egy nap Izrael úgy döntene, hogy oké, akkor most elkezdjük az építkezést ott a templomhegyen, a harmadik világháború valószínűleg kitörne.
Now we're not talking about just these kind of obscure little things somewhere that are happening in the world. We're talking about headlines on CNN every day.
És nem csak olyan dolgokról van, hogy most szó, hogy valahol itt-ott világ végén történik valami, hanem állandóan erről hallunk, mindenhol erről olvasunk a tévében, a híradókban. Ez most a figyelmünk központja, hogy mi minden történik ott.
Know this.
És tudjuk azt, tehát
that
figyeljünk arra.
That temple will be rebuilt, because we see that temple in prophecies that concern the end times.
Tudhatjuk tehát azt, hogy ez a templom meg fog épülni, hiszen proféciákból, amelyek az végső időkről szóló proféciák, tudjuk, hogy áll ez a templom.
Know this, as a certainty, many, many Jews will return again to the Lord.
És biztos tényként kezeled azt is, hogy nagyon-nagyon sok zsidó ember fog megtérni Istenhez.
God is not done with Israel. God is not done with the Jewish people.
És Isten nem fejezte, nem végezte az ő munkáját velük.
Replacement theology is heresy.
A helyettesítő elmélet, ez a teológia, ez egy tévtanítás.
It was born out of a vision that was filled with unbelief. There's no way they thought this could happen, but it did happen.
Olyan vízióból született ez a tévtanítás, amikor is ők nem tudták elképzelni. Hitetlenségen alapuló tévtanítás, mert nem hitték el, hogy valaha Izrael még összegyűlhet, hogy valaha ezek a dolgok megtörténhetnek.
In our study in the book of Revelation on Sunday mornings, we're going to see more of these things. Details of these things.
A jelenések könyvét, ahogy tanulmányozunk vasárnaponta, látni fogjuk. Egyre több részletet ebből meg fogunk érteni.
How is it going to happen that this temple will be rebuilt on the Temple Mount?
Hogyan fog felépülni újra a templom a templomhegyen?
What will it take for Israel to actually return with all their heart to the Lord.
Mi szükséges ahhoz, hogy Izrael valóban teljes szívből visszaforduljon Istenhez?
Let me give you the really short answer in one sentence, and you can come for the long answer in the book of Revelation.
Egy rövid mondatban most elmondom a választ, és a hosszú választ vasárnap meghallgathatod.
It has to do with the coming world ruler, and it has to do with a time called the Great Tribulation.
Az eljövendő világ uralkodóval van ez összefüggésben, és a nagy nyomorúság idejével.
But God told Solomon, if you walk with me,
de Salamonnak megmondta Isten, ha velem jársz,
with integrity of heart like your father,
tiszta szívvel, mint a te apád,
then you'll be blessed.
Akkor áldott
leszel. If you turn from me, you'll be taken out of the land. The temple will be destroyed. You'll be scattered and become a byword among the nations.
És hogyha elfordulsz,
God has kept this promise.
Hogyha elfordulsz tőlem, akkor kivizetlek erről a földről, és elpusztítom a templomot, és gúnytárgyává teszek a népek között.
Verse 10, it happened at the end of 20 years when Solomon had built the two houses, the house of the Lord and the king's house, that Hiram, the king of Tyre, who had supplied Solomon with cedar and cypress and gold as much as Solomon desired, that King Solomon gave Hiram 20 cities which Solomon had given him, but they did not please Hiram.
Annak a 20 esztendőnek az eltelte után, ameddig Salamon ezt a két házat, az Úr templomát és a királyi palotát fölépítette, mialatt Hírám, Tirusz királya annyi cédrusfát, ciprusfát és aranyat szállított Salamonnak, amennyit csak kívánt, Salamon király 20 várost adott Hírámnak Galilea földjén. Amikor azonban Hírám elment Tiruszból, hogy megnézze a városokat, amelyeket Salamon adott neki, nem volt megelégedve velük.
Now, in modern words,
magyarul ezt úgy mondhatnánk,
Solomon got a loan from Hiram,
hogy Salamon egy nagyon jó kölcsön, egy kölcsönt kapott Hirámtól.
That had to do with wood and gold.
Amit fában és aranyba kapta.
And when Solomon is now repaying Hiram, he pays him back by giving him 20 cities.
És visszafizetésként 20 várost ad neki.
But when Hiram went down to see the cities that he got back for the things he'd loaned, you know, to Solomon.
És amikor Hiram megtekint a városokat, amit visszakap, a fizetségként visszakap, tehát a kölcsön visszafizetéseként.
He looked at these cities, and in verse 13 he says, "What kind of cities are these that you've given me, my brother?"
Ezért azt mondta, miféle városokat adtál nekem, atyám fia?
And he called them the land of Kabul, which they are to this day. In other words, a big pile of trash.
Ezért nevezik azokat Kábul földjének mindmáig, ez azt jelenti, hogy nagy szemétdomb.
There became a great friction, a tension in the relationship.
És ez Hiram és Salamon között nagy feszültséget okozott a kapcsolatukban.
Now, the question arises, is it biblical for God's people to get loans?
És ez érdekes kérdést vett fel, hogy vajon Isten népének jó-e, ha vesz kölcsönt vesz fel?
Now, the answer to that question will be different depending on who you ask.
És a kérdés, a válasz eltérő lehet attól függően, hogy kit kérdeztél meg.
There are some that will tell you under no circumstances does God want you to get a loan.
Vannak, akik azt mondják, hogy semmi körülmények között soha nem akarhatja Isten, hogy te kölcsönt felvegyél.
I personally do not see the Bible telling us something that cut and dry.
Ilyen élesen sehol nem látom kimondva ezt az igében.
What I do see is I read all of the Bible and it speaks about getting loans and paying back loans.
De ahogy az igét olvasva, annak teljességét látva, azt látom, hogy mit mond az ige a kölcsönök felvételről, a kölcsön visszafizetéséről.
We are warned of the pitfalls and the possible dangers.
Mindig óva int bennünket az ige annak a csapdáiról.
We're not forbidden.
Nem tilt ettől bennünket.
But I believe personally, after reading all the scriptures on this topic, that we need to be extremely careful when we get into that type of an arrangement where we borrow and then we pay back.
De hiszem, hogy nagy bölcsességgel és odafigyeléssel kell eljárnunk, amikor ebbe belemegyünk, hogy kölcsönt kérünk, és aztán azt hogyan adjuk vissza, tehát erre oda kell figyelnünk.
Very cautious, even getting a loan from the bank.
Még a banktól való kölcsön esetében is nagyon bölcsnek kell lennünk,
especially
óvatosnak.
If you get a loan from a friend.
Különösen nagyon óvatosnak, ha baráttól kapsz kölcsön.
Because the person that borrows money is a slave to the lender, the Bible says.
Mert az ige azt mondja, hogy aki kölcsönt vesz fel, kölcsönt kér, az mind egy rabszolgája annak, aki adja.
If you do get a loan,
ha mégis kölcsönt kérsz,
I encourage you to get wise counsel from someone who knows you and loves you.
Kérlek, hogy az a
tanácsom, and that knows about these financial things,
hogy mindenképpen kér tanácsát ki egy olyan embernek, aki ismer és szeret téged, aki valamiféle rálátással bír ilyen anyagi és financiális dolgokra.
Jennifer and I don't have credit cards.
Jennifernek és nekem nincsenek hitelkártyáink.
We don't buy things that we can't afford.
Soha nem veszünk olyan dolgokat, amit nem engedhetünk meg magunknak.
Did you know that the number one cause of divorce is financial stress due to money that was borrowed?
Tudjátok, hogy az elsődleges dolog a válásokban sokszor az, hogy kölcsön kért pénz miatti feszültség a házasságon belül.
I personally would not get a loan to buy anything that depreciates in value.
Soha nem akarnék arra olyan dologra fölvenni kölcsönt, ami mint egy leértékelődik az idővel.
Like a vacation.
Egy vakáció például.
Once the week, you know, in Hawaii is finished, that thing's worth nothing.
Amikor eltelt az egy hét Hawaii-n, eltelt a nyaralás, akkor onnantól semmi értéke nincs.
The week cost $1,000.
Az a hét $1,000 került.
But I'm gonna pay it back over a year.
De egy éven át kell fizetnem.
At 10% interest.
10%-os kamattal.
So in a year it cost me more than $1,000.
Így az év végén sokkal többbe került a dolog, mint $1,000.
For what? For something that's completely gone.
Valamiért, ami
no value anymore.
Valami, ami nagyon könnyedén eltűn az emlékeken kívül. A jó emlékek, reméljük.
Now you buy a car, a
ha
brand new car.
Veszel egy tök új autót.
And you're young and you don't have money.
És fiatal vagy, nincs pénzed.
And the car costs 2 million forints.
És 2 millióba kerül ez a kocsi.
By the time you finish paying the car back, it's cost you 2.5 million.
Mire visszafizeted a kölcsönöket, kamatostól 2,5 millióba került a kocsi.
But the car now is worth a half a million.
De az autó idővel leamortizálódott, úgyhogy már csak 1,5 milliót ér.
Because the minute you drive it off of the car lot, it's 30 seconds old, it just went down 30% in value.
Tehát amint kikanyarodtál az autó kereskedőtől, a következő kanyarba már 30%-kal kevesebbet ér a kocsid.
I think when we're young,
amikor fiatalok vagyunk,
when we're starting out in life, we need to sacrifice, we need to just say, okay, we're not going to have luxuries that someone who's older and they've saved money and they've invested that they can afford.
És fiatalként bölcsesség az, ha azt mondjuk, hogy rendben, mi most kezdjük az így kis életünket, és nem engedhetünk meg olyan dolgokat, amit olyan emberek, hogy 50-60 évesen egy egész életen át gyűjtöttek.
I've never bought a new car.
Nekem soha nem volt új kocsim.
Because I can't stand the thought of 30 seconds later. I just threw all this money out the window.
Mert egyszerűen nem tudom elviselni annak a gondolatát, hogy egy naposan már a kocsim sokkal kevesebbet ér, mert már használt.
No, to buy a house.
De ha például a házat vesz az ember,
you get a loan,
veszel fel kölcsönt rá,
interest payment,
ugyanúgy rajta ott vannak a kamatos fizetség.
Almost in most parts of the world, especially in Budapest now, real estate is going up in value, if you haven't noticed.
Tehát nem tudom, a világon máshol is, de Budapesten mindenképpen az ingatlan értéke felfele megy.
I think if you can afford the payments, it's, you know, it's a good thing to get a loan and get into some real estate like that. If
tehát,
that's where God's leading you.
Ha a havi fizetéseket, havi díjat, amit kell befizetned, bírod, akkor azt hiszem ez a fajta kölcsön talán az, ami bölcsesség.
If you get in trouble on your payments, you sell the house and you pay off the whole loan.
Ha valami miatt bajba kerülsz, és nem tudod,
any problem because the house already went up in value.
Nem bírod a havi törlesztést, akkor eladhatod a házat, és ki tudod fizetni a maradék kölcsönödet, és hát a házad közben nem értéket vesztett, hanem valószínűleg fölfele értékelődött.
But be careful where you get your loan from, because there's banks and people that they make money from money and they want to make money from you.
Tehát óvatosak legyetek, hogy melyik bankból vettek kölcsön. Nem a barátod a bank, és a kamatos kamattól kezdve mindenki, tehát leszed rólad.
Everything we do in Hungary.
Minden, amit itt Magyarországon teszünk.
Buying Kosti, buying the Mozi, buying my, I bought a house, we, you know, I bought a used car, you know, and I have a friend here.
Tehát minden, ami
businessman.
Ami vásárlással összefügg.
I know he loves me.
Amikor is megveszem mondjuk az én kis saját használt automat, vagy a házamat, vagy itt megvettük ezt a termet, és ezt a kastélyt, és vajtán a kastélyt.
This guy loves me. He's loved me for years and years.
Van egy barátom, aki szeret engem.
His sister goes to Gogota, the the food Golgotha in California.
És az ő nővére Golgotában jár kint Amerikában.
He thinks I'm doing a good thing here for the Hungarian people. He loves the Hungarian people.
És ő azt gondolja, hogy nagyszerű dolgot végzünk itt a magyar népért, és nagyon szeret ezért engem.
And this guy is an amazing businessman. He knows money and loans, and he knows that people are trying to rip you off. And I take everything and ask him, is this okay? Is this good?
És egyszerűen lenyűgöző, hogy mennyire ért a pénzhez, a kölcsönökhöz, az összes ilyen dologhoz és ügyvitelhez, és minden dologban, ami az én életemben is előfordul, őt kérdezem meg, az ő tanácsát kérem, hogy mit szól ehhez.
Solomon and Hiram didn't sit down and talk about the details.
Solomon és Hiram
written down what will be the compensation for what is given.
Nem ültek le, és nem tárgyalták át, nem beszélték meg, hogy mi lesz a kölcsön, mi lesz a visszafizetség, hogy lesz ez.
And now the whole thing has turned into a nightmare in their relationship.
És az egész egy rémálommá kezd válni az ő kapcsolatukban.
Gosh, we need wisdom.
Annyira nagy szükségünk van bölcsességre.
Don't let your lust or your, you know, your greed or whatever get you to make foolish decisions. Take it slow. Get counsel.
Ne engedjétek, hogy a sóvárgás, a kapzsiságotok az belevigyen dolgokba, amik nem jók. Legyetek bölcsek, lassan, szépen lépjetek előre, kérjetek tanácsot másoktól.
Verse 16 through 19, it speaks more of Solomon's properties and his building projects. You can read that later.
A 16-tól a 19-es versig egyre, de még többet beszél arról az ige, hogy milyen építkezéseket végzett Solomon.
Verse 20 through 23, it speaks of the forced labor force.
A 20-astól 23-ig a különböző rabszolgákról beszél.
Solomon would not put an Israelite in his forced labor. They were the men set aside for the army.
Hát Izrael fiai közül azonban senkit nem kényszerített munkára, hanem ők harcosok voltak.
Look at verse 25. Three times a year Solomon offered burnt offerings and peace offerings on the altar which he had built for the Lord. He burned incense on this altar that was before the Lord, and he finished the temple.
Solomon évenként, ez a 25-ös vers, háromszor mutatott be égő áldozatokat és béke áldozatokat azon az oltáron, amelyet az Úrnak építetett, és aztán füstölögtetett az Úr színe előtt, miután befejezte a templom építést.
Solomon is worshiping the Lord in the right way at the right place now.
Tehát Solomon a megfelelő helyen, a megfelelő módon mutat áldozatot be az Úrnak.
He's no longer offering sacrifice to God on pagan altars.
Nem hamis, pogány oltárokon mutat be neki áldozatot.
Solomon here in this chapter, as we see into the next chapter, he is at the peak, the height of his spiritual walk.
És látni fogjuk ebben és a következő fejezetben, hogy Salamon az Istennel való kapcsolatában, Istennel való járásának a csúcspontján van itt.
In next week we're going to see the outrageous blessing of God and how God used Solomon powerfully.
És meglátjuk következő alkalommal azt a elképzelhetetlen gazdagságot és bőséget, amivel Isten megáldja Salamont.
He has grown in his walk with God during these years.
És ezek alatt, az évek alatt ő még inkább növekedett az Úrral való kapcsolatában.
He even built a navy, it says in verse 26. He had a navy that was located down in Eilat.
Eilat.
Let's all close our eyes and think about Eilat.
Hajókat is csináltatott Salamon Eilat mellett, a Vöröstenger partján. Képzeljétek el.
Best scuba diving in the world.
Legnagyszerűbb búvárkodás itt van a világon.
Unbelievable. But after you go skin diving there and with your mask, you can't go snorkeling anywhere else because everywhere else seems stupid.
De amikor itt búvárkodtál, akkor ezek után sehova máshova nem tudsz elmenni, mert minden más olyan kis gyatra helynek tűnik. És a saját hajó flottája.
But you know what? The Jewish people have never been known to be great people on the sea.
A saját hajóflottája van, de az izraeli népe soha nem arról volt híres, hogy nagyszerűen hajóznának. Bank ügyletekben, a gyémánt üzletben nagyon jó.
Intimidating on the water.
De valahogy a vízen nem túl fenyegetőek.
So Hiram had to send his servants with the fleet. So Hiram sent seamen down who knew the sea to help work with the servants of Solomon.
És elküldte Hiram.
They had their navy, but these guys didn't know what to do with water.
Elküldte Hirám a hajókon Salamon szolgáival együtt a maga szolgáit, akik hajósok voltak, és ismerték a tengert. Tehát egy kicsit így, ők nem tudják, hogy mit kell tenni, de van hajóflotta, Hirám kisegít egy kicsit őket.
And with these boats, they went to Ophir, and they acquired 420 talents of gold from there and brought it to King Solomon.
Eljutottak Ophirba, hoztak onnan 420 talentum aranyat, és Salamon királynak vitték.
Millions and millions of dollars worth of gold.
Tehát milliónyi dollárnyi arany ez.
Solomon is at his spiritual peak.
Salamon itt tehát a lelki életében, annak csúcsán van itt.
We're going to see next week just the glory of that kingdom.
És meglátjuk ennek a birodalomnak, királyságnak a dicsőségét.
But we're also going to see into the next chapter after that that Solomon's heart was not like his father David's.
És meglátjuk az utáni fejezetben, hogy az ő szíve nem olyan volt, mint az apjai Dávidé.
He became very impressed with himself.
Nagyon kezdte lenyűgözni önmagát.
His heart turned from the Lord.
És a szíve elfordul Istentől.
He disobeyed God at different points, and his sin came back to ruin him.
És időnként elfordult Istentől, és aztán az a bűne visszatér. Ez egy következő alkalom, ez következő a Biblia óra.
He's done enough. Let's pray.
Mára már eleget beszélünk.
Time to go home and lay down and get recharged for tomorrow.
Haza kell menni most már és lepihenni, feltöltődni.
Thank you for your word, God, and the wisdom that we see in it.
Atyán, köszönjük a te ígédet és a bölcsességet, amit látunk abban.
Thank you, Father, for just revealing these things to us.
Köszönjük, hogy ezeket megmutatod nekünk, Atyánk.
We love you, Lord.
És mi szeretünk téged, Uram.
Because you first loved us.
Mert te előbb szerettél minket.
Lord, truly, with all of our struggles, with all of our shortcomings, we come to you, O God. You are God.
Uram, és minden gyengeségünkkel, minden hibánkkal együtt eléd jövünk, mert te vagy Isten.
You are our Savior. You're the one we run to, Lord.
Te vagy, ami megváltunk. Te vagy az, akihez mi futunk.
To no other false God, Lord, but to you alone we cry out to you.
És semmi más, hamis Istenhez. Egyedül hozzád futunk, hozzád kiáltunk, Istenem.
And we thank you that you forgive and you cleanse and you restore us.
És köszönjük, hogy te megbocsátasz, te megtisztítasz minket, és helyreállítasz
Lord,
bennünket.
Lord, that we might walk with you, with integrity of heart, with one heart towards you, for you.
És tiszta szívvel élhetünk előtted, úgy, hogy az egész szívünkkel te beléd kapaszkodunk.
And we might never turn away and embrace other gods.
És hogy soha ne forduljunk el, és ne öleljünk át, ne ragaszkodjunk más istenekhez.
Lord, we thank you that you're all about love, and you just all you want is our love, and all you want to do is for us to experience your love.
És Uram, köszönöm, hogy te a szeretetről szólsz, és arra vágysz, hogy megláthassd a mi szeretetünket feléd, és hogy megtapasztalhassuk mi a te nagy szeretetet felénk.
We're seeing your heart more and more, Lord, and we're broken by it, Lord. We're humbled by it.
És Uram, egyre jobban meglátjuk a te jóságod, a te szereteted felénk, és ez megtör bennünket, alázatra indít.
Thank you for loving us.
Köszönjük, hogy így szeretsz minket.
Thank you for Jesus, your son.
Köszönjük Jézust, a te fiadat.
That he demonstrated your love for us.
Hogy ő megmutatta te szereteted felénk.
That while we were yet sinners, he died on the cross for us.
Hogy még bűnösök voltunk, amikor ő meghalt értünk a kereszten.
Thank you that you love us tonight. You'll be loving us tomorrow morning.
Köszönjük, hogy szeretettel vagy felénk ma este, és szeretettel leszel holnap. Arra vágysz, hogy holnap reggel is kinyissuk rád a szemeinket.
Longing for us to just walk with you tomorrow.
És arra vágyakozol, hogy veled járjunk még egy napot, a holnapi napot is.
Take us by the hand, Lord, and lead us day by day.
Fogd a kezünket, Uram, és vezess minket napról napra.
To the end of our lives.
Az életünk végéig.
To be with you.
Hogy veled legyünk.
In Jesus' name.
Jézus nevében.
Amen.
Amen.